Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsért téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 268. énekünket keressük elő. A 268. számú dicséretünket, és énekeljük el mind a négy versével. Az első vers így kezdődik, dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot.
Oh,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Ézsaiás könyvének 40. részéből olvassuk Isten igéjét. Ézsaiás könyvének 40. részében a 9. verstől a fejezet végéig így szól hozzánk Isten igéje. Tehát Ézsaiás próféta könyvének 40. része, 9. versétől. Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! Emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! Emeld föl, ne félj! Mondjad Júda városinak, ím hol istenetek! Ímé az Úristen jő hatalommal és karja uralkodik, ímé jutalma vele jő és megfizetése ő előtte. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. Kimérte meg markával a vizeket, és kimérték lé az egeket arasszal, a földporát kifoglalta mércébe, és a hegyeket kitette körtefontra, és a halmokat mérleg serpenyőbe. Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és kioktatta őt, mint tanácsosa, kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa őt, és tanítsa őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa őt az értelem útjára. Íme a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérleg serpenyőben, olyanoknak tekintetnek. Íme a szigeteket, mint kis port emeli föl, és a Libánon nem elég a tűzre, és vada nem elég az áldozatra. Minden népek semmik ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alávalóknak tartja. És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek őróla? A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst láncot rejá. Aki szegény íj áldozatra oly fát választ, mely meg nem rothad. Okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, mely nem inog. Hát nem tudjátok, és nem hallottátok? Hát nem hirdettetett néktek elejétől fogva? Hát nem értettétek én meg a föld fundamentumait? Ki ül a föld keregsége fölött, amelynek lakói, mint sáskák előtte? Ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort lakásra? Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld bíráit hiába valókká változtatja? Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vertek gyökeret a földben, és ő csak rájuk fuval, és kiszáradnak, és őket, mint a polyvát, forgószél ragadja el. Kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonló volnék? Szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremtette azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, minnyáját nevén szólítja, s nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Miért mondod, Jákob, és szólsz eként, Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem törődik Istenem. Hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad, és nem lankad el. Végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkben, gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által imádattal és hódolattal állunk meg most is előtted, hiszen azért jöttünk, hogy téged tiszteljünk. Köszönjük te néked, hogy megérthetjük a felolvasott igéből nagyságodat, mely nagyság számunkra felfoghatatlan. És köszönjük, hogy megérthetjük nagyságod fényében a saját kicsiségünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy helyre teszel bennünket, amikor megmutatod, hogy mi nagy vagy te, és milyen kicsik vagyunk mi, te előtted. Megvalljuk, Urunk, hogy semmiféle gőg nem illik hozzánk, csak az alázat. Csak az alázat. Segíts bennünket, hogy alázattal tudjunk most is megállni előtted. És segíts arra, hogy bizalommal forduljunk hozzád, és úgy hallgassuk a te igédnek tanítását. Látod, hogy magunktól még erre se vagyunk képesek, de kérünk, hogy adj a szívünkbe a te beszédedbe vetett hitet, irántad való bizalmat. Ha még oly kicsi is legyen az, de hadd legyen ott ez a szívünkben. Köszönjük néked, hogy te megmutatod nékünk ma is magadat, hogy ne magunknak alkossunk, fessünk valamiféle Isten képet, amit aztán tisztelni kezdünk, hanem lássunk téged, az igazi Istent, és előtted hajoljunk meg, előtted hódoljunk meg, téged szeressünk a legjobban. Kérünk téged arra, hogy áld most meg Isten tiszteletünket, legyél itt közöttünk, dicsőítsd meg magad előttünk, és mindazokon a helyeken, ahol a te ígéd megszólal ezekben az órákban, vagy ezen a napon. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, ami dicsőséges Urunknak, Jézus Krisztusnak drága nevéért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetés előtt a 331. énekünknek a 4. versét. A 331. dicséretünknek 4. verse így kezdődik: Ó édes Jézus, atyádnak szent fia! Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 17. részből, a 22. verstől a 27. vers első feléig. Leülve hallgassuk meg a hosszabb igeszakaszt. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, a 22. verstől a 27. vers első feléig így szól hozzánk Isten írott igéje. Előállván pedig Pál az Areopágosznak közepette monda: Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találtam egy oltárt, melyre ez vala ráírva: ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinál templomokban nem lakik, sem emberek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködne, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait, hogy keressék az urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák. Kedves testvérek, Pál apostol aténi beszédéhez térünk vissza. Az elmúlt alkalmakkor elmondottam, hogy Pál az aténi főtéren, az aténi legfőbb testület előtt, vezető testület előtt Istenről kezd beszélni. Több dolgot felemlítettünk már az ige alapján. Bizonyosan beszélt arról, hogy Isten van, Isten létezik. Elmondta azt is, hogy a létező Isten személyes Isten. Elmondta azt is, hogy egy Isten van. Itt nem beszél az Istenben rejlő hármasságról. Az egységét hangsúlyozza. Elmondja azt is, hogy ez a létező, személyes egy Isten alkotója a mindenségnek. Ugyanakkor kormányzója is a teremtettségnek, valamint gondviselője az egész alkotásának. És hozzáteszi, hogy mindattól, amit létrehozott, ő teljesen független. Nem szorul rá az emberekre, és arra sem, hogy az emberek tiszteljék őt. Így beszélt Pál, tehát arról az Istenről, akit hallgatói ott Aténben egyáltalán nem ismertek. Kérdés persze, hogy honnan szedte Pál apostol ezeket az Istenről. Nyilván tudjuk, hogy ezeket az egyértelmű és észszerű igazságokat Pál apostol nem a saját kisujjából szopta, vagy nem más nagyszerű embereknek nagyszerű gondolataiból merítette, hanem magától Istentől vette, aki kilépett az őt elrejtő fátyol mögül, és az ő lelke által ezeket elmondta kiválasztott embereknek, akik ezeket leírták. Pál apostol ezeket az írásokat pedig olvasta, és hitt ezeknek a szent írásoknak. Így hitt az Istennek. És így az Isten saját kijelentése alapján mondta el ezeket a dolgokat az aténieknek az Istenről. Tehát itt nem arról van szó, hogy Pál a saját gondolatait, amiket Istenről kigondolt, elmondta az embereknek, hanem az Istennek a saját magáról közölt gondolatait adta tovább az embereknek. Ráadásul tudjuk azt is, hogy ennek a Pálnak hitáltal személyes kapcsolata volt ezzel az Istennel damaszkuszi megtérése óta. Előtte csak úgy a könyvekből meg a rabbik tanítás alapján ismerte, de a damaszkuszi úton Jézus Krisztus, az Isten megszólította őt. És attól kezdve Pálnak személyes kapcsolata volt ezzel az Istennel, akiről itt beszélt. Tehát úgy beszélt róla, mint akit nem csak a szentírásokból ismert hitáltal, hanem akit hitáltal személyesen is ismert. Így tett róla bizonyságot. És amikor ott álltak előtte az Atén városnak a legfőbb testületei, legfőbb vezető emberei és az érdeklődő, kíváncsiskodó emberek, akkor azok megérthették ott, hogy ez a valaki, ez a kis emberke, nem valami új elméletet, valami új teóriát, valami új filozófiai rendszert hirdet, hanem egy létező személyt. És azt is megértették, hogy ez az egy létező személy, ez sokkal hatalmasabb, mint a mi összes isteneink együttvéve. És elkezdték talán sejteni ott a hallgatóságban azt is, hogy éppen ez az Isten az, akit ők mindenhol kerestek, immár évszázadok óta, hogy a lelki hiányérzetüket csillapítsák. Sőt, talán kezdték azt is megérteni, hogy ott azon ember által az az Isten szól hozzájuk, aki kétségbeesésüknek, mert ez egy kétségbeesett társadalom volt ott Aténben, kétségbeesésüknek az egyetlen gyógyszere. Ma nézzük tovább, testvérek, az apostol szavait, aki hallgatóságának a figyelmét az emberiségre irányítja. Az emberiségre irányítja. És először az emberiség eredetéről, aztán másodszor az emberiségnek a történetéről, végül az emberiségnek a rendeltetéséről beszél. Nézzük tehát, mit mond először az emberiség eredetéről. Azt mondja itt felolvasott igénkben, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Tehát nem csak azt mondja az apostol, hogy Isten alkotta a világot, hanem szűkíti a kört, és azt mondja, az emberiséget is ő alkotta. Milyen sokszínű az emberiség. Már bőrszínű tekintetében is. De hát amúgy is. Különböző népek, különböző kultúrák. A világnak különböző zegében, zugában laknak, élnek. És már akkor is elég sokan voltak az emberiség tagjai, hát talán nem ma mennyien vannak. Ezt az emberiséget, mondja az apostol, az emberiséget Isten alkotta. Az emberiség, ahogy van előttetek, kedves aténiek, nem véletlenül jött létre, nem magától jött létre, hanem Isten hozta létre azzal a világos céllal, hogy őt keresse. De erről majd később beszél. Itt azonban, testvérek, az apostol közbeszúr valamit, amire érdemes még felfigyelnünk. Azt mondja tudnélik, hogy Isten ezt az egész emberiséget egy vérből teremtette. Az eredeti szöveg szerint ex henos, vagyis egyből, egy valakiből teremtette. Pál ezt Mózes első könyvének első és második részében olvasható isteni kijelentés alapján merte így kijelenteni, hiszen ott olvasta, hogy Isten megteremtette Ádámot. Ádámot, az első embert. Pál hitte a teremtés történetet, és ezért Ádámot létező embernek tekintette. Létező ember. Nem csak itt beszél így Ádámról, itt ugye nem nevezi meg, de máshol megnevezi. Úgy beszél róla, mint az első emberről, aki ugyanolyan történelmi személy volt, mint bárki. Akár ő, vagy akár a hallgatósága, vagy akár mi. Nem mondja sehol, hogy Ádámnak voltak valami állati elődei, akiknek a sorából ő szépen egyszer csak kiemelkedett és kifejlődött, mint az első ember. Nem beszél semmi ilyesmit, hanem azt mondja, hogy Ádámot Isten az első pillanattól kezdve embernek alkotta, és ezért az első pillanattól fogva, az első lélegzetétől fogva valóságos ember is volt. És belőle, mint az elsőből, mint az egyből alkotta meg Isten a többit, kezdve Évával, mert még Évát is Ádámból teremtette Isten. És utána Mózes könyveinek a követ első könyvének a további részeiben olvassuk, hogy belőlük ágazik el az egész emberiség. Pál mindezeket hitte, és ezért mondja, hogy Isten az emberiséget alkotta, mégpedig nem csak úgy, hanem egyből alkotta, egyből az egyből, Ádámból hajtatta ki az egész emberiséget. Nos, ezért mondja az apostol itt később a 29. versben, hogy ezért vagyunk mi az Istennek a nemzetsége, vagyis az Istennek a családja vagyunk. Görögök, rómaiak, zsidók, magyarok, az Istennek a családja vagyunk, mert mindnyájan visszamegyünk egy közös ősre, Ádámra, és, sőt azon túl magára Istenre. Isten családja az emberiség. Pálnak ezek az állításai, testvérek, amiket itt Atén híres terén elmond, az emberiség eredetéről, ellentétbe álltak a görögöknek akkoriban divatos, elterjedt elképzeléseivel. Közülük sokan úgy vélték, hogy az emberek, illetve az emberiség, az különböző ilyen alsó, felsőbbrendű szellemeknek a leszármazottja. Vannak mindenféle szellemi lények, és akkor azoknak vagyunk mi a leszármazotta. Ja, ma is van ilyen nézet egyébként, csak máshogy van tálalva. Más nézet is létezett. Cicero írja a görögökről, hogy azok azt hiszik, hogy ők a föld szülöttei, és a földből nőttek ki, mint a fű. Hát a földből, vagyis az anyagból, az egyik őselemből nőttek ki, ugye. Hát volt, aki így hitte a görögök közül. Volt egy másik ember is, úgy hitták Anaximandrosz, egy nagyon eredeti jón filozófus, aki azt vallotta, hogy a világ és benne az ember egy meghatározhatatlan ős elfből jött létre, és aztán elkezdte fejtegetni ezt a dolgot, hogy a nedves földön létrejött a nap melege által az élet. Fejtegette, hogy szerinte a halak voltak az első élőlények, amik egy idő után kimentek a szárazföldre, és a továbbiakban aztán a szabad levegőn éltek. Az emberek pedig tulajdonképpen a halak közül származnak. Hát ez kísértetiesen emlékeztet bennünket az evolúció elméletre, de ezt csak zárójelben mondom. Úgy látszik, sincs semmi új a nap alatt. Anaximandrosz időszámításunk előtt 610-től 540 körül élt. Hát más nézetek is voltak, testvérek, abba a világban, ott a görögök között, hogy honnan származik az emberiség, meg ugye az egyes ember, de hát Pál valami egészen mást mondott. Azt mondja, hogy ez az ismeretlen Isten, ez teremtette az emberiséget, mégpedig egy valakiből, egy bizonyos Ádámból. Testvérek, hát ma is meg kell ismételnem azt, amit Pál ott hirdetett. Előttetek is meg kell ismételnem. Akkor is, ha szembe kerülök némely természettudósoknak a véleményével, vagy éppen liberális teológusoknak a véleményével. Mert ma nagyon sok ateista természettudós azt vallja, hogy az emberiség, illetve az ember az, hát az evolúció által jött létre az állatvilágból, semmiféle isteni dolog ebben nincsen, legfeljebb ott az elején történt valami, vagy néha az Isten esetleg valami lökést adott az evolúciónak, vagy irányította valamerre, de igazából ment az tulajdonképpen magától. Hát ezt én nem fogadom el. Nem fogadom el a modern teológusoknak, liberális teológusoknak azt a nézetét sem, ami azt mondja, hogy Ádám tulajdonképpen nem létezett, ő egy mitikus figura, egy mesebeli szereplő, mint a hétfejű sárkány, csak egy ilyen gyakorlatilag nem létező valaki, aki csak úgy ki lett találva, hogy könnyebben megértessék az egyszerű emberekkel, hogy hogy is keletkezett az emberiség. Nem, én most is vallom, testvérek, azt, amit Pál apostol mondott, hogy Isten alkotta az első embert, és az első ember Ádám volt. Belőle jött Éva, ugyancsak Isten csodálatos teremtése nyomán, és belőlük ágazott el az egész emberiség, úgy, hogy az Szentírás ezt leírja. És olyan jó, testvérek, hogyha én ezt mondom, akkor nem csak Pál apostol mellett állok, hanem ott állok tulajdonképpen Jézus Krisztus mellett, mert sokak pehjére Jézus Krisztus, aki az Isten fia, aki pontosan ismeri a valóságot, az igazságot, ő is azt mondta, hogy Ádám létező ember volt. Hát, ha valaki közülünk is hisz az írásoknak, akkor higgye nyugodtan, hogy Isten teremtette Ádámot meg Évát. És belőlük származott el az egész emberiség, és képviseljük is ezt a nézetet, testvérek, nyugodtan a világ. Úgy, hogy Pál apostol is képviselte. Lehet itt is majd szembeszállnak velünk korunknak az ateista, meg gnosztikus, meg egyéb filozófusai. Lehet, hogy tudósok is ellent mondanak nekünk, fölhozva érveiket. Semmi új nem történik velünk. Csak bátran vállaljuk azt, testvérek, amit az Isten mond nekünk az ígébe. Én is ezt teszem közöttetek. És amikor ezt teszem, testvérek, akkor ennek úgy vélem, hogy ma is nagy jelentősége van. Nagy jelentősége van, ugyanis. Annak, testvérek, hogy az ateista természettudomány az embert magasan fejlett állatnak, vagy kémiai gépnek hiszi, mint ahogy például a Nobel-díjas Francis Crick, a DNS-nek a felfedezője, szerinte az ember egy kémiai gépezet. Nos, ha az ember egy állat, vagy egy puszta kémiai gépezet, akkor, testvérek, ennek a hitnek, ennek következményei vannak. Következményei vannak. Kihat ez például az emberekkel való bánásmódra. Ha a másik ember magasan fejlett állat, netán kémiai gépezet, akkor lehet vele ennek megfelelően bánni. Nyugodtan el lehet égetni. Nyugodtan lehet vele bármit csinálni, hiszen csak egy gépezet, egy kémiai gépezet, egy lélektelen valami. Hiszen csak egy állat. Nyugodtan lehet vele úgy bánni. Sőt, testvérek, sokszor az ember csodálkozik is, hogy a mai világban egy-egy gépezet, például egy-egy autó, vagy egy-egy állat, például egy macska, különb bánásmódba részesül, mint egy-egy ember. Mintha nagyobb méltósága lenne ezeknek az említett dolgoknak, vagy lényeknek, mint egy embernek. Kihat arra, hogy hogyan bánunk, testvérek, egymással, hogy a másikat mi gépnek, vagy állatnak tekintjük. És azt se felejtsük el, hogy mi, akikkel sokszor úgy bánnak, és ezt fájlaljuk, mintha gép vagy állat volnánk, na csak ne háborodjunk fel. Ha az ember magasan fejlett állat, akkor ne csodálkozunk, ha velünk is úgy bánnak. Ha az ember csak egy kémiai gépezet, akkor ne csodálkozzunk. Legyünk következetesek. Fogadjuk el, hogy akkor úgy fognak velünk bánni, mint egy géppel vagy egy állattal. Fogadjuk el, ne zúgolódjunk meg, lázadozzunk ellene. Milyen alapon? Hát kik vagyunk mi? Ráadásul, testvérek, hogyha ezeket vallja valaki, hogy az ember magasan fejlett állat vagy gépezet, akkor, testvérek, ez kihat az erkölcsre. Kihat az erkölcsre. Miféle erkölcsöt lehet elvárni egy gépezettől, testvérek? Egy autónak milyen erkölcse van? Egy esztergagépnek milyen erkölcse van? Egy kutyának, egy egérnek, egy patkánynak milyen erkölcse van? Lehet, testvérek, valljuk meg, hogy egy patkánynak külön erkölcse van, mint az embernek, mert a patkányok egymást nem bántják. De testvérek, azért nem egészen úgy van, hogy ha az ember gép vagy állat, akkor aztán hatalmas erkölcsi értékei lesznek, és ezt el is várhatjuk tőle. Nem. Akkor legfeljebb azt lehet elvárni, testvérek, ha az ember például állat, akkor éljen úgy, mint egy állat. Akkor nem kell csodálkoznunk, ha úgy is fog élni, mint egy állat. Hogy él az állat? Túl akar élni mindent, ugye? Küzd a létér. Megfogalmazták már ezt az evolúcionista tudósok, nem nekünk kell kitalálni. Küzd a létér. Ez az erkölcs. Akkor ne csodálkozunk, ha az ember egy magasan fejlett állat. Akkor ő is küzdeni fog a létér. Küzdeni fog a létér, az életbe maradásért, a túlélésért. Ha az érdekei úgy kívánják, ölni fog, lopni fog, hazudni fog. Parázna lesz. Ha kell, háborút indít. Hitler mondott ilyet, testvérek. Ő hitte az evolúció elméletet, mert az ő korában nagyon divatos volt. Háborút kell indítani az életben maradásért. Ebben a háborúban ki fog derülni, hogy ki a felsőbbrendű. A férgesének hullania kell. És hullani is fog. Küzdünk a létér. Van, aki háborút indít, testvérek. És nem csak ilyen nagyba, van, aki kicsibe. Úgy az egyéni életébe, a családjába, a környezetébe. Hát ez az evolúciónak az erkölcse, testvérek. Ez az állatnak az erkölcse. A túlélés érdekében mindent. De tiltakozzunk, testvérek, hogyha ne talántán belénk mar valaki. Ha mi vagyunk a gyengébbek, akkor nekünk is hullani kell. És ha mi úgy élünk, hogy le kell taposni mindenki mást, akkor ezt valami az Istentől tanuljuk, vagy honnan vettük ezt az erkölcsi értéket? Ha magasan fejlett állatok vagyunk, testvérek, akkor vegyük tudomásul, hogy a férgesének hullania kell. Akkor ha mi vagyunk a férgese, mi fogunk hullani? Mert átgázolnak rajtunk. Vagy ha állatnak gondoljuk magunkat, akkor éljünk úgy, hogy akkor mi tapossunk le mindenkit, legyünk következetesek. Látjuk is, testvérek, a világban ezt a dolgot, ugye? Ilyen az erkölcs. Ez van. Aztán, testvérek, hogyha valaki elfogadja ezt, hogy ő egy állat vagy egy gép, akkor nem kell azon csodálkoznunk, hogy az emberek ma úgynevezett egzisztenciális válságban élnek. Vagyis nem tudják, hogy tulajdonképpen minek élnek itt a Földön. Úgy elvannak, úgy csinálgatnak ezt, azt, amaz, de alapjában véve van a lelkük mélyén, sokaknak már nincs ez teljesen tisztán, nem áll előttük tisztán, és nem merik még szinte saját maguknak se bevallani, mert ez egy döbbenetes fölismerés, hogy nem tudják, hogy miért élek. Ezért éltem. Hogy most megteremtsek egy házat, vagy erre volt ez a 70 év, hogy legyen két gyerekem, vagy egy, vagy lehet egy se. Vagy segítsek 20 embernek, vagy 120 ember, ezért éltem tulajdonképpen? Vagy megírjak valamit? Miért élek tulajdonképpen? Egyszerűen egy csomó ember egy ilyen válságba él, hogy nem tudja, hogy miért van. Mert ha én egy gép vagyok, hát a gép az valaki létrehozta valamiért, de a gép nem tudja, hogy ő miért van, mert nincs tudata néki. Az állat se tudja, hogy miért van, mert ő se rendelkezik ilyen értelem és céltudattal, legalábbis eddig ismereteink szerint. Testvérek, az ember, aki nem tudja, hogy miért él, az előtt, mit tudom én, körülbelül 2 vagy 3 út áll. Az egyik, amit látunk mindenhol, itt volt ez a sok fiatal, akik az életüket már a kezdet-kezdetén elrontják. Az egyik a hedonizmusnak. Ha akkor hajszoljuk az élet, nem tudjuk, miért élünk, akkor legalább élvezzük ezt az életet. Ígyunk reggeltől estig. Jöttünk haza tegnap itt a múzeum, mert ott állnak a fiatalok kezükbe, a bugykosok, meg isznak. Este részeg üvöltözés a sátánista, nem tudom milyen zenéken, ordinári üvöltözéssel. Akkor élvezzük az életet. Nem haragszom rájuk, mert még valaki nem haragszik, és csak ez van. akkor a másik lehetőség a nihilizmus, ugye? Az egy elég szomorú dolog, mert akkor hát itt nincs semminek értelme. Csinálunk valamit, de hát semminek nincs értelme. Legjobb lenne kiköltözni a Ligetbe, vagy nem tudom hova. Ott el leszünk valahogy. Koldulgatunk a posta előtt, meg fekszünk a dobozokba, meg nem. A nihilizmus, a semmi. Még van egy harmadik út, hogy legfeljebb valaki öngyilkos lesz. De lehet még van egy negyedik út, hogy valaki dolgozik, de tulajdonképpen nem tudja, hogy miért él. Testvérek, ha az ember állat vagy gép, akkor ne csodálkozzunk, hogy ilyen egzisztenciális válságba sodródik egy kazal ember körülöttünk. Lehet, hogy mi magunk is, akik itt ülünk. Ezért is hadd húzzam ezt alá, testvérek, hogy súlyos következményekkel jár az, hogyha valaki elkezdi tagadni azt, amit Pál apostol ott, és a történelmi kereszténység mindig is, mindenkorban, és itt is hirdet, hogy Isten teremtette az első embert. És Isten alkotta abból az egy emberből az emberiséget. Isten áll a dolgok mögött. Az ő nemzetsége vagyunk. De azért itt egészen személyesre fordítva a szót, hadd kérdezzelek meg, testvérem, hogy te mit tartasz az eredetedről? Állatnak vagy kémiai gépnek tartod magadat? Lehet, hogy annak tartod magad, de akkor meg miért gondolkozol arról, hogy honnan jöttél? Hogy hová mész? Hogy mi az életednek az értelme? Hogy hogyan éljél? Hogy mi a jó? Mi az igaz? Miért gondolkozol ilyenen, hogyha te nem vagy más, mint egy magasan fejlett állat, vagy egy kémiai gépezet? Azok nem gondolkoznak ilyenen. Te azért gondolkozol ilyenen, mert te nem az vagy, aminek mondanak téged tudósok hadai, hatalmas médiatámogatással, óriási irodalommal a hátuk mögött. Nem gép vagy, és nem magasan fejlett állat vagy, hanem Istennek a teremtménye vagy. Innen ered a te rendkívüli méltóságod. Ember vagy. A személyes Istentől származik személyes léted. Az élő Istentől származik élő lényed. A céltudatos Istentől származik céltudatos lényed. Az értelmet ismerő Istentől származik az értelmet kereső lényed. Tehát testvérek, ne fogadjuk el. Ne fogadjuk el azt, amit mindenfelől harsognak felénk, mert magunknak fogunk ártani, és a környezetünknek fogunk ártani. Maradjunk meg annál, amit az Isten mond nekünk az írásba, testvérek. Isten teremtette az emberiséget egy emberből, és ebbe az emberiségbe én is benne vagyok, mint egy ember. Egy tagja, aki ma élek. Testvérek, itt azonban még valamire szeretnék külön kitérni. Pál apostol, amikor azt mondja, hogy az egész emberiséget Isten egy vérből teremtette, akkor ezzel megmutatja, hogy az emberiség egységének mi az alapja. Az emberiség egységének ki az alapja? Isten. Az emberiség azért egy, mert Isten alkotta egy vérből. A Biblia, testvérek, ezt mindenhol ezt mondja. Az emberiség egységének alapja az Isten, illetve az általa teremtett Ádám, de végső soron az Isten, az Úr. Az emberiség, testvérek, egészen döbbenetes jelenség, hogy mindig is kereste, mai napig is keresi azt, hogy mi köthetne bennünket egymással össze. Keresi az egységnek az alapját, a fundamentumát. Figyeljük meg! Már biztos föl is tűnt ez némelyeknek. Hogy keresi az emberiség? Minek alapján lehetünk mi egyek? Próbál, testvérek, az ember létrehozni egy közös nyelvet. Ugye létrehozták az eszperantót, hogy a közös nyelvet, mert akkor mindenki azt megtanulja, és az akkor egységes lesz az emberiség. Borzasztó erőfeszítéseket látunk, testvérek, a politikai életben, hogy egységesítsék a világot politikai értelemben. Létrehozni valami egységes világkormányt. Az ENSZ-et felruházni valami rendkívüli hatalommal. Óriási erőfeszítéseket látunk a gazdasági életben, hogy egységes világgazdasági rendszert építsünk ki, még egységesebbet, mint ami már van. Iszonyú erőfeszítések a vallás világában, hogy egy egységes vallást kell kitalálni, amelyik minden vallás magába ölel. A híres katolikus teológus, a Küng, létrehozott egy világ etoszt, egy világ erkölcsiséget, egy olyan erkölcsi kódexet, amit szerintem minden népnek el kellene fogadni, és akkor végre létrejön a világnak az egysége. Az emberiségnek az egysége. Mert az emberiség testvérek mind a mai napig szenvedésként éli meg a széttagoltságot. És ezt jól is érzi az emberiség. A Biblia megmondja, hogy azért érezzük ezt, mert ez Isten ítélete rajtunk. Ez a nyelvi, nemzetekbeli széttöredezettségünk. A bábeli nyelvzavarra vezeti vissza a Biblia ezt az egészet, ami Isten ítélete volt az ellene törő emberiség ellen. De az emberiség megpróbálja kétségbe esett erőfeszítéssel azt az elveszített egységet újra létrehozni, de hogyan? Nem Istennel. Nem Istenhez megy az emberiség, hogy újra ő benne legyünk egyek, aki egyesít egymással népeket, nyelveket, és egyező hitre segít embereket, nem, hanem megyünk kormányokat alkotni, egységes pénzt kitalálni, határokat eltörölni, kultúrákat felszámolni, nyelveket széttrancsírozni és megszüntetni. Ezen az úton nem lehet, testvérek. A létrejön egy egység, ilyen úton, módon az emberiség között, az nem egy isteni egység lesz, ez egy antikrisztusi egység lesz. Melynek az igazsághoz és a szeretethez semmi köze nem lesz, ez egy diktatúra lesz a Biblia szerint. Egy diktatúra lesz. Az Isten nélküli egység diktatúra. Az Isten alapján, az ő igéje alapján, a Jézus Krisztus által létrehozott egység, az pedig egy valóságos egység, amelynek az igazsághoz és a szeretethez is köze van. Pál apostol testvérek, itt azt az Isten mutatja meg ezeknek a szerencsétlen aténieknek, meg nekünk is, aki az emberiséget egyé tudja tenni. Ezt, testvérek, kicsibe átélhetjük. Mégpedig az egyházba. Mégpedig a gyülekezetbe. Ha itt valaki hisz Jézus Krisztusba és hisz Istenbe, és tényleg a szívét, az életét átadta neki, elfogadva az ő kegyelmét, és átadta neki az életét, akkor az átéli, hogy azzal az emberrel, aki ugyanezt tette meg, engem egyesített az Úr. Egyesített az Úr. Lehet, hogy katolikusnak született, lehet, hogy reformátusnak, vagy ateistának, vagy nem tudom én minek született, és minek keresztelték, teljesen mindegy. Ha Jézus Krisztusban hisz, ha Istenben hisz, akkor Isten egyétesz minket egymással. Akkor is, ha Amerikából jön, akkor is, ha a négerek földjéről, ugye Afrikából jön ide, vagy ha az északi-sarkról származna ide, akkor is tudnánk és éreznénk, hogy egyek vagyunk az Istenben, egyek vagyunk a Krisztusban. Az egyháznak az egysége, testvérek, itt áll előttünk. És itt átélhető valami ebből a régi, elvesztett egységből, amit mindenhol keres az emberiség, de sehol nem talál meg, mert nem arra akarja építeni, akire az épülhetne. Az egész emberi nemzetséget, mondja az apostol, Isten egyből teremtette. És ez az Isten ennek az egységnek az alapja. Testvérek, egy kicsit tovább kell lépnem, mert elszalad az idő, még csak az első pontnál tartok, és már elszaladt az idő. Be kell fejezzem most, mert majd folytatjuk a következő alkalommal. Bizony csodálatos dolgok ezek, amit egyébként az apostol még itt az emberiség történelméről, illetve rendeltetéséről mond, de ezeket akkor hagyjuk meg a következő alkalommal. Most vigyük magunkkal, testvérek, azt, hogy mit mondott az apostol az embernek az eredetéről, illetve az emberiségnek az eredetéről. Lássuk ezeket magunk előtt, és magasztaljuk, és dicsőítsük érte a mi Úrunkat, hiszen azért mondja el ezeket nekünk, hogy elkezdjünk előtte hódolni. Elkezdjünk előtte hódolni. Imádjuk őt. Hát segítsen ebben bennünket a mi Úrunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük te néked, hogy te elmondtad a Bibliában, hogy te teremtetted az első embert, és belőle az egész emberiséget. Köszönjük te néked, hogy tudhatjuk, hogy mi nem állatok vagyunk, bármilyen magasan fejlett állatnak is mondanak bennünket, és tudhatjuk azt is, hogy nem lélektelen, kémiai, biokémiai gépezetek vagyunk, bár sokan megint csak ezt igyekeznek nekünk beadni. Köszönjük, hogy tudjuk, hogy ezek hazugságok, mert a te igéd az az igazság. Köszönjük, hogy az igazság igéi azt mondják, hogy te teremtettél bennünket is. Személyes életünket neked köszönhetjük. És te vagy az, aki életünket céllal teremtetted meg, és értelmet adsz neki. Köszönjük, hogy te vagy az, aki az erkölcsünket is meghatároztad, és megmondtad, hogy szeressünk téged mindenek fölött, és szeressük az embertársainkat is, bárkik és bármilyenek is legyenek. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki az emberiségnek az egységét megadod, és te benned találhatunk újra egymásra. A szó legigazibb, legcsodálatosabb, legmélyebb értelmében benne találjuk meg egységünket. Köszönjük néked, hogyha ezt itt a gyülekezetünkben már átélhetjük kicsiben. És hiszük, hogy egyszer, Urunk, amikor te visszajössz, és új eget és új földet teremtesz, akkor ott lesz majd az új emberiség, amelynek egysége rajtad nyugszik, és benned valósul meg. Hiszük, Urunk, hogy annak mi is, akik benned hívő emberek vagyunk, részesei leszünk. Légy áldott azért az új társadalomért, amelyik már itt a földön, az egyházban él. Köszönjük te néked, Urunk, mindezeket az igei tanításokat, és kérünk, segíts ezeket szívünkre venni, megfontolni, és segíts, hogy ezeknek a kijelentéseknek a koordináta rendszerébe állítsuk be az egész életünket, gondolkodásunkat, egész viselkedésünket. Köszönjük te néked, hogy mindenek fölött leborulhatunk előtted, és imádhatunk téged, aki mindezeket elmondod nekünk, azért, hogy imádjunk téged, és hódoljunk néked. Köszönjük tanításodat, kérünk, áld meg ezeket az igéket a szívünkben, és te biztosíts minket ezeknek igazsága felől. Köszönjük, Urunk, hogy ma együtt lehettünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a most kezdődő új iskolai évben a gyermekeinket. Áld meg őket az iskolákban. Áld meg, Urunk, a gyülekezetünkben folyó hitoktató munkát is, gyermekmunkát a következőkben is. Kérünk, áld meg mindazokat, akik szabadságról tértek vissza, hogy új erővel, új kedvel a te dicsőségedre tudjanak dolgozni, ott, ahova te állítottad őket. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi népünket. Látod, Urunk, mennyi hazugságot hisz ez a nép, és ezért mennyi nyomorúságban van, milyen mély, tragikus nyomorúságban leledzik a mi népünk, te látod csak igazán. Könyörülj meg ezen a népen, Urunk, és hirdettesd néki a te igéidet, és add, hogy sok ember fordulhasson te hozzád, és történhessen egy megújulás ebben a népben, egy lelki megújulás. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk még a mi egyházunkat is. Könyörülj meg, mert sokféle nyomorúság szaggatja ezt az egyházat, Urunk. Sokféle tévtanítás, erkölcsi nyomorúság, sokféle bántás belülről, kívülről. Ó, Úrunk, könyörülj meg, hogy ez az egyház hozzád találjon, és a te igédet, az evangéliumot tisztán hirdesse. Segíts és add meg ezt a mi egyházunknak, és minden olyan egyháznak, amelyik szeret téged, és amelyik hitvallásaiban is igeszerű. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, aki meghallgatod a mi imádságainkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten házasságkötés történt, házasságot kötött Ördög Balázs és Hajdú Boglárka tegnap, augusztus 26-án 16 órakor a honvédtéri református templomban. Isten áldását kívánjuk házassági szövetségükre, otthonukra, családtagjaikra. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Jövő héten a keddi bibliaórát megtartjuk, illetve jövő vasárnap délelőtt az istentisztelet keretében lesz a hittan évnyitónk. Az úrvacsora osztásra többen kérdezték, hogy mikor lesz, szeptember 10-én kerítünk sort, tehát szeptember 2. vasárnapján lenne úrvacsora a gyülekezetünkben. Ugyancsak 10-én, tehát amikor az úrvacsora osztás lesz, akkor lesz az első házaspári kör is, hogy pontosan hol, azt még hirdetni fogom a testvéreknek. Hirdetem még azt, hogy többen telefonálnak ebben az időszakban nekem, albérletet keresve. Ezért, hogyha a testvérek közül van valakinek ajánlata, szívesen fogadna be valakit, vagy valakiket lakásába, vagy van valami szobája valahol, akkor kérem a testvéreket, hogy jelezzék nekem, szóljanak, hogy tudjam továbbítani a nálam érdeklődőknek. Általában ezek református lelkészek, vagy református gyülekezetekből ide jövő gyerekek, akik itt tanulnak majd, tehát van valamiféle kapcsolódásuk az egyházhoz, feltehető, hogy nem valami megbízhatatlan elemek. Hát ha valaki tud valamit, akkor kérem, hogy nekem szóljon minél előbb, hogy tudjam azonnal továbbítani az érdeklődőknek a hírt. Végül azt hirdetem, hogy lesz szeptember 11-től 15-ig Berekfürdőn egy úgynevezett egyházmegyei konferencia. Ez egy ilyen lelki alkalom tulajdonképpen. Általában idősebbek szoktak tudni rajta részt venni. Itt is hirdetem a testvéreknek, hogyha valaki szívesen menne el, akkor ez csak 11 ezer forintba kerül, és hát többbe kerül, ez csak a többi részét a költségnek fizeti az egyházmegye pénztára. Ha valaki szeretne elmenni erre a konferenciára, délelőtt vannak különböző lelki programok, és délután pedig általában szabadidő van, és lehet ott a berekfürdői gyógyfürdőket látogatni. Hát ha valakit érdekel, akkor azt is kérem, hogy szóljon nekem, illetve hát ha valakit pontosabban érdekel a program, akkor kitettem a hirdető táblára a folyosón, és ott elolvashatják a programját. Jó lelki programja is szokott lenni, és jók szoktak lenni a közösségi alkalmak is, egy olyan 40-50 fő szokott összejönni, nem csak Csongrád megyei református gyülekezetekből, hanem Békés megyei református gyülekezetekből is. Hát, ha valaki kedvet érez hozzá, van ideje erre, szívesen elmenne akkor, tehát szeptember 11-től 15-ig lesz ez a konferencia. Kérem, hogy szóljon nekem, aki kívánna eljutni oda. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 261. énekünket. 261. énekünket. És utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. A 261. dicséretünk így kezdődik. Kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam. Thank you. békességünk van.